12-től olvasnám az igét. 1 Korintus 15-12-től. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi igehirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztus, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit se ér a ti hitetek, még a bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesznek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztus éli. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, amíg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alá vetett mindent. Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávettetett neki mindenben, hogy Isten legyen minden mindenekben. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg értük? Miért vállalunk veszedelmet mi is minden percben? Naponként a halállal nézünk szembe, olyan igaz ez, testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem, a Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal, Efézusban mi hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk és igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ne tévejegyetek, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent, megszégyenítésetekre mondom ezt. Ez egy elég fontos ige szakasz, a 15. fejezetnek a törzse, igaz a három részből a középső, és a múlt alkalommal az identitásról volt szó, emlékeznek rá a testvérek, az Úr Jézusban való kegyelemről, hogy az ő kegyelme által vagyunk, aki vagyunk, nem pedig a magunk erejéből, és hát nyilvánvaló a felelősségünk az, hogy ezzel élünk-e, ezzel a tudattal, ezzel a óriási ajándékkal, amit az Úr Jézustól kaptunk. A 15. fejezet egyébként a leghosszabb ebben a levélben, és talán ennek a egész fejezetnek az egyik legfontosabb üzenete, ami az evangéliumnak az egyik pillére, a feltámadás. Igaz, amikor arról beszélünk, hogy evangélium, annak két pillére van, és mind a kettőt érteni kell, hinni kell benne, és el kell fogadni, különben nem értettük meg az evangéliumot. Az egyik Jézusnak a kereszthalála, a másik pedig a feltámadás. És érdekes, hogy a kettő összekapcsolódik, itt a levélnek az elején egy szuszra mondja az apostol, hogy meghalt Jézus a bűneinkért, és fel is támadt. Tehát mind a kettő fontos, és mind a kettő lényeges, és ha az egyiket nem értjük, akkor nem fogjuk érteni a másikat sem. A kettő összekapcsolódik, mint ahogyan igaz, egy almának két fele van, ha két félbe vágjuk, akkor más csak fél alma, akárhogy is variáljuk. A kettő egybe kapcsolódik egymással. És érdekes az, hogy a feltámadásban, amikor az Úr Jézus beszél erről, és hát itt Pál apostol, akkor tudjuk azt, hogy a feltámadás után már nem jelent meg mindenkinek, mint akinek előtte bizonyságot tett arról, hogy ő a Krisztus, ő az üdvözítő. És erre valaki mondhatná akár közülünk is, hogy hát akkor nem volt személyválogató Jézus, hát mi az, hogy a feltámadása után nem jelent meg? Valószínű ennek az az oka, hogy azoknak jelent meg, akik hittek benne. Mert azoknak volt szükségük arra, hogy erősödjék a hitük. Aki nem hisz benne, az úgyis legtöbbször csak gúnyolódik Jézusnak a feltámadásán, mint az aténiek tették, vagy mint a hitetlenek gondolkodtak. Addig vagy gondolkodnak. Addig, még az ember meg nem tér, addig még meg nem érti Jézusnak a kereszthalálát. Erről beszélt Zoli a múltkor, vagy erről szólt a kenyértörés is, az úrvacsora. Addig hiába beszélünk valakinek a feltámadásról, mert racionális alapon fogja felfogni az egészet, és azt fogja mondani, mint az aténiek, amit említettem, hogy majd legközelebb meghallgatunk téged, mondták ott Pálnak nagy okosan. Tehát nagyon fontos téma a feltámadás, és hát láttuk az előző részben, hogy nagyon soknak megjelenik, nem csak 500 atyafinak, hanem az apostoloknak, Kéfást vagy Pétert megemlíti. Megemlíti önmagát is, mint torz szülöttet, ami azt jelenti, hogy ő rossz időben született. Tehát nem akkor, amikor még az apostolokat elhívta Jézus, de ő is látta, ő is találkozott vele. Őnek is személyesen bizonyságot tett az Úr Jézus, erről is volt szó a múlt alkalommal. És az is fontos, hogy ez is elhangzott, hogy addig, míg mi nem leszünk kisebbek, és nem engedünk teret a bennünk élő Úr Jézusnak, addig nehezen értünk meg bizonyos fogalmakat, bizonyos összefüggéseket a Szentírásból. Tehát igaza van keresztelő, bemerítő Jánosnak, hogy neki növekedni kell, nekem pedig kisebbé lennem. És ez így van a mindennapi hívő életben is. Egyre kis Pál azt is jelenti, ugye, hogy kicsi. És minél kisebbek vagyunk, az énünk, annál inkább tud Jézus bennünk dolgozni. Ha fordítva van, akkor a lelki-szellemi összefüggéseket is kevésbé értjük meg, mert ez egy törvény, hogy akkor az énünk akar parancsolni, mert az szeretne érvényre jutni a hívő ember esetében is. Tehát az Úr Jézust eltemették. Meg kellett halnia az írások szerint. Igaz, ahogyan írja a Zsoltár 16.10-ben az ige, föl is kellett támadnia. Azt írja a Zsoltár 16.10, mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Vagy a régi károliakban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Tehát Jézusnak meg kellett halnia, tudjuk, erről nagyon sokat beszélünk, és elő is jön még most is, és fontos üzenet, hogy a kereszthalálnak be kellett következnie, különben nincs bűnbocsánat, de föl is kellett támadnia, ahogyan az apostolok cselekedeteiben is bizonyságot tesznek erről a tanítványok, ahogy azt olvassuk itt a második fejezet 24. versében, de őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid, láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felől van, hogy meg ne inogjak. Ezért vidul a szívem. Tehát a Zsoltáros, Dávid, az apostolok mind bizonyságot tesznek arról, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadt. Miért nem hittek ebben némelyek? Azért, mert tévhitekben éltek. A tévhit az akkor is igaz volt, és ma is igaz. Nagyon sokan úgy gondolkodtak, akik kétségbe vonták Jézusnak a feltámadását, hogy a lélek halhatatlan, a görögök ezt gondolták egyébként, hogy a lélek halhatatlan, és amikor meghal az ember, amikor a test megszűnik, ez tévhit. A gyerekeknek mondom még egyszer erősen, hogy ez nem igaz. Amikor az ember meghal, akkor a lélek akkor felszárnyal a valóságba, és ezt tanította Pláton, igaz a híres ballam hasonlatába, hogy akkor a lélek ott élni fog. Hogy milyen módon, hogyan, ezt már nem magyarázták, de ott lesz az igazi valóság, de nem testben. És azért fontos majd a következő fejezet is, mert arról beszél, hogy a feltámadás az valóságos, hogy testben támadnak fel a halottak, nem csak lélekben. A másik ilyen tévhit volt igaz a reinkarnáció, az újra megtestesülés, ami a mai világban is nagyon elterjedt a keleti filozófiák közül, főként a buddhizmus tanítja, hogy tudnélik a lélek, amikor meghal, akkor majd visszajön, és különböző állatokba jön vissza. A legdurvább ezek közül talán az, hogy azért nem szabad a tehenet megölni, mondják az indiaiak, mert hát abban hát, ha olyan lélek van, valamilyen embernek a lélek. Hát ilyen szamárságot nem, vagy inkább meg kell halni éhen. De hát nem öljük meg a szent állatot. Vagy nem szabad egy szúnyogot leütni, mert hát, ha abban is lélek van, hadd csípjen bennünket. Tehát ezek tévhidek, ezek szamárságok. És ez erősen élt a görögök gondolkodásában. Volt még ilyen, az úgynevezett spiritualizmus, ami egy kicsit ilyen elszellemesítés volt, ami azt jelentette, hogy a feltámadás már megtörtént. A feltámadás az tulajdonképpen a megtérésbe következik be. Egyesek így gondolkodtak. Utána már nem lesz rá szükség, és hát tudjuk, hogy Timóteusnak írja Pál a 2 Timóteusban, amit szeretnék elolvasni, 2 Timóteus 2:17, és szavuk úgy terjed, mint a rákos feké, közüljük való Hümenájosz és Filétosz, akik az igazság kérdésében eltévejedtek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét. Tehát ezek az emberek, akik szintén tévtanítók voltak, azt hirdették, hogy csak egy ilyen lelki, szellemi, spirituális téren történik meg a feltámadás. És a megtérésben megtörtént, nem kell vele foglalkozni. Ez megint csak egy tévedés. És hadd mondjak még 2. Az egyik, ami a mai materialista gondolkodásra igaz, a materializmus úgy vallja, hogy a test és a lélek a halállal megszűnik. Mert minden az anyagból lett, az anyag az első, mint ahogy megtanultuk, a matéria. És amikor ez megszűnik, akkor minden megszűnik. És hát ez az egyik legnagyobb szamárság. Igaz, de hitáltal értjük meg, ahogy írja a zsidókhoz írt levélbe, olvassuk ezt, hogy a nem láthatóból állt elő a látható. Nem fordítva van. A fizikának alaptörvénye egyébként, igaz, az, hogy minden tönkre megy. Minden tönkre megy. Tehát az egy törvény, ha abban nem lett volna előtte először élet, akkor abból nem lenne semmi. Mert mindenre azt látjuk, legyen az a legerősebb gyémánt akár, ami talán leghosszabb ideig megmarad, az is tönkre megy egy idő után. Minden. Tehát ez nagyon jól tudjuk, hogy nem így van, hogy a test és a lélek, a testünk valóban meghal, de a lélek az oda kerül Istenhez, aki teremtette, aki adta belénk. És egy utolsó, a szadduceusok, igaz, akik tagadták a feltámadást. De tagadtak a szadduceusok mindenféle, ez egy párt volt, vezető párt volt egyébként, ők inkább a politikával foglalkoztak, mert gazdag emberek szerettek volna lenni, azok is lettek, és inkább a hatalmi kérdések érdekelték őket az Úr Jézus idejében, és tagadták a feltámadást, tagadták a szellemi világot, hogy van olyan, hogy szellemi világ, van olyan, hogy túlvilág, és minden olyat is tagadtak, hogy a lélek az valamilyen módon tovább élhetne. Tehát ők egy ilyen abszolút Isten tagadó zsidó párt voltak. És azért fontos ezeket megérteni, hogy ha a feltámadásban nem hiszünk, ha nem fogadjuk el, akkor igen-igen sebezhetőek vagyunk a mindennapi életben is. Mert ez hozzátartozik a kereszténységhez, a hívő léthez. Igen ám, mondhatná valaki, a legnagyobb problémánk ezzel kapcsolatban az, hogy erről nincsen személyes tapasztalatunk. Ugye? De nem is lehet. Hát nem is lehet, mert a feltámadás, igaz, arról beszél az Úr Jézus, több emberről is olvasunk egyébként az Ó meg az Új Szövetségbe, két emberrel olvasunk, aki nem látott halált, igaz, mégpedig az Énok, de én a gyerekeket akartam kérdezni, de van közöttünk egy nagy gyerek, tehát Énok, és a másik, aki Illés, így van, tehát ők nem láttak halált, de az összes többi ember meghalt, mindenki. És azokat is, akiket Jézus feltámasztott, Jairus lányát, és többről is olvasunk, vagy Pál apostol, vagy Péter, azok is később meghaltak. És azért fontos, hogy a feltámadást megértsük, mert ez egy központi kérdése az igének. És erről beszél ez a szakasz, hogy az Atya feltámasztotta Jézust. Igazolta a bűnbocsánat, a megmentés a kereszthalálnak a valóságát. Hogy a bűnbocsánat az valóság. A feltámadással tette rá a pecsétet. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik nagyon fontos, hogy Krisztus feltámadt a túlvilágról, a halottak birodalmából. És hogy van túlvilág, van halottak birodalma, de van örök élet is, mert ő onnan visszajött. Vissza tudott jönni az Atya hatalmával. Tehát ez is nagyon fontos dolog, hogy ezt lássuk, mert a korintusiak közül nagyon sokan tévejettek. Nem voltak hajlandók ezt elfogadni. Pedig a temetőkre régebben kiírták, manapság már nem nagyon látom az új temetőknél, talán már az emberek kevésbé hisznek, mert az volt kiírva a temetőkre, Erdélyben még több helyen lehet látni, hogy feltámadunk. És ez nem azért volt oda kiírva, hogy csak kitegyenek oda egy értelmetlen mondatot, hanem ez a szó, ez tényleg azt jelentette, hogy hit benne az ember, és hisz benne az ember, hogy a feltámadás az valóság. Itt érdekes, ahogyan tovább folytatja ezt Pál apostol a 12-től a 19. versig, egy nagyon kemény, nagyon erős logikát alkalmaz. Pál apostol a vitatkozók közül az egyik legképzettebb volt. És nagyon jól tudják a testvérek, hogy az a legjobb vitatkozási forma, amikor megismerem valakinek a gondolkodását, és a saját érveit a saját érvelésével fogom legyőzni. De ahhoz meg kell ismerni, hogy hogyan gondolkodom. És erről beszél itt a következő, ez a rész, amiről, amit először következik a 12-től, de ez is egy téves nézet, még egyszer mondom, mert azt mondja Pál apostol, hogy ha nincs, hogy nincs, hogyan mondhatják egyesek, hogy nincs halottak feltámadása, ha ezt hirdetjük. Hát Pál apostol ezt hirdette. A keresztről való beszédet és a feltámadás. Még egyszer mondom, mind a kettő alapvető. Egyiket sem lehet a másik ellen kijátszani vagy elhanyagolni. És akkor végig vezet egy gondolatmenetet, hogy ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus halott. Ez az első. Igaz? Ha nincs halottak feltámadása. Így gondolkodtak a korintusiak. Vigyázzad, mert ezt a mai világ is gondolja. Az első érv, hogy Jézus nem támad fel. Akkor a János evangéliumának a végét, igaz, akkor lehet szó szerint érteni, tudni, mikor arról olvasunk, hogy a zsidók azt hirdették, és azt mondták a katonáknak, lefizették őket, hogy azt mondják, hogy nem volt, hogy Jézust ellopták, hogy valójában nem az történt, ami történt, hogy feltámadt az Úr Jézus, hanem valami tévtanítást hirdessenek el az emberek között, és el is terjedt ez a mai napig. Tehát az első súlyos dolog, amit itt mond, hogy akkor Jézus halott, mondják a korintusiak közül egyesek. Ha nem támad fel Jézus, akkor hiába való a ige hirdetés. Most nem akarom ezt viccesen mondani, hát azért vagyunk ilyen kevesen, mert hiába való az ige hirdetésünk, de hát nyilván már megkezdődik a nyári szünet, és egyesek szabadságon vannak, akkor minden egyes ige hirdetés hiába való. Bárhol, bármikor, évezredeken keresztül hallották az emberek az igét, akkor hiába való volt. Azt mondja rá a szó szerinti görög, hogy üres, értelmetlen. Ugye, hogy milyen félelmetes kijelentés? Minden egyes igehirdetés üres, ha Jézus nem támad fel. De ez nem így van, mi tudjuk. Aztán folytatja tovább, hogy hiába való a hit is. Nagyon sokféle hit van, de a megmentő hit az az Úr Jézus kereszthalálába és feltámadásába vetett hit. Ez az üdvözítő hit. Akkor üdvözülünk, akkor menekülünk meg, ha Jézust személyes megváltónak elfogadjuk, és hisszük, hogy feltámadt a halottak közül. Ez fontos. Akkor ez hiába való. Akkor nincs igazi hit sem. Akkor tovább folytatja az apostol, még fokozva a súlyos tényeket, hogy akkor nem Istennek a véleményét fogadjuk el, hanem emberek véleményét. Tehát a filozófiának van igaza. A sok okos filozófusnak, akik némelyek belebolondulnak abba, amit hirdetnek, mert már a sok gondolattól egyszerűen szét megy a fejük, nekik van igazuk, mert ők emberi gondolatokat hirdetnek. A Nietzsétől kezdve a többi a Platonon keresztül, akkor nekik van igazuk. Mert nem az Istennek van igaza, a Szentírásnak, hanem az emberek gondolkodásának. Mert Isten pont az ellenkezőjét mondja, hogy mindig neki van igaza. Mert ő maga az igazság. Aztán még tovább megy, ha Krisztus nem támad fel, akkor a bűneinkben vagyunk. Nincs megmentés. Hanem mi van? Egy rettenetes félelem a haláltól. Hát rengeteg ember emiatt kínlódik. Nem arról van szó, hogy a halál az jó. De a haláltól való félelem azt teszi tönkre az embereket. Addig még át nem adja valaki a szívét az Úr Jézusnak. Mert törvényszerű, hogy egyszer mindannyiunknak meg kell halni. Ha csak vissza nem jön az Úr Jézus, addig. És ez egy rettenetes dolog, igaz, hogy a hitetlen ember ettől fél, retteg Isten ítéletétől, még ha ki sem mondja. És ezért veti bele magát sok mindenbe, amiről itt beszél mindjárt az igény. Hogyha nem igaz a feltámadás, akkor aki Krisztusban hunytak el, mert benne hittek, benne éltek, azoknak az élete is értelmetlen. Ami nem igaz, mert a Szentírás pont az ellenkezőjét mondja sok helyen. A Jelenések könyvének a végére gondolok például. És hogyha nem igaz az evangélium a feltámadás, akkor bármilyen hitű, vallású, gondolkodású embernek sokkal jobb, mint a hívő embernek. Hát ez borzasztó, ugye? Ez borzasztó lenne, ha így lenne. Mert azt mondja itt az ige, hogy ha ebbe az életbe reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Hát akkor azoknak van igazuk, akik habzsolják az élvezeteket. Hát erről szól ez a világ. Erről szól, hogy felfokozni mindenféle élvezetet, izgalmat, minél jobban belemerülni a világi örömökbe, mert a kereszténység Isten valamit el akar tőletek venni. Még ki is mondják egyesek. Holott nem így van. Ez egy nagy hazugság, de ezt hirdetik. És a világnak a szellemisége, a többség törvénye, a médiának ez a nagyon erőteljes hatása tulajdonképpen az emberbe ez generálja. Ez generálja, hogy a kereszténység az egy savanyúság, örömtelen élet, szomorú élet, nem igaz, amit hirdetnek, és még lehetne mondani. De hát ez nem igaz. És még egy gondolat itt ezzel kapcsolatban, az Úr Jézussal nagyon jó élni. De ha nem lenne igaz a feltámadás, akkor az örökké valóságtól is megfosztanánk magunkat, megfosztatnánk, mert együtt fogunk vele örülni. Erről beszél az ige. És erre is vonatkozik az, hogy minden embernél nyomorultabbak lennénk. Mert ezt az örömöt elvenné akkor. Tehát Pál apostol azért beszél ennyire keményen, hogy jól értsük meg, hogy a feltámadás igaz. Amiről beszél a világ és az emberiség véleménye, az hamis, az hazugság. És nyilvánvalóan az egyik központi gondolat, hogy a hitedet akarjuk, tényleg így van, hogy a hitedet akarjuk. Az Úr Jézus Krisztusba vetett hitedet akarja minden elvenni tőled. Azért, mert ebben van a békességed, ebben van az örömöd, és ebben van az a fajta óriási erő, amit a világ nem tud adni. Mert aki megtért, az tudja, hogy miről beszélek. Az tudja, hogy magunktól nincs erőnk. Magunktól elesettek vagyunk, gyengék vagyunk, bátortalanak vagyunk. De az Úr Jézusban örömteli, boldog, kiegyensúlyozott életet élünk, ami csak fokozódni fog. Mert hozzá megyünk. Az övéi hozzá mennek. Ezt nagyon jól mondja az ige. Tehát azért fontos ez, hogy az Úr Jézus feltámadt, És ezért van erőteljesen az igébe szoktuk is mondani, hogy amikor te van, akkor annak mindig egy jelentés többlete van az igébe. Azt mondja itt az elején, Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. És ez volt a negatív, igaz? Tehát meg kell látni a negatív dolgokat is, és Pál apostol azért gondoltatja végig a korintusiakkal, hogy gondolkozzanak ezen. Hogyha mindez igaz, akkor ide jutnak a gondolkodásukba. Egy értelmetlen, céltalan, hiába való életfelfogás. Hát az elég szomorú, ha egy keresztény így gondolkodik. Az nagyon szomorú. Hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy az életem értelmetlen, céltalan, hiába való, akkor tényleg föl kell tenni a kérdést, hogy valóban hiszek? Valóban történt a szívembe változás? Valóban átadtam az életemet? Valóban jól ismerem Istent? Mert azt mondja itt a végén a korintusiaknak, hogy mert némelyek nem ismerik az Istent. Tehát ez a gondolkodás, ha valaki így gondolkodik, az tényleg nem ismeri. Nincsen személyes Isten Jézus ismerete. Csak van valami gondolata, valami vallásos gondolata. Ám de Jézus feltámadt. És figyeljétek meg, hogy összekapcsolja Jézusnak a feltámadását a végső üdv történeti eseményekkel. Egy óriási táblatot mutat nekünk Pál apostol. Szinte nehéz is követni. Tehát kezdve onnantól igaz, hogy azt mondja, hogy mert ember által van a halál, a halottak feltámadása is ember által van. Nagyon jól tudjuk, hogy Ádámról beszél, igaz a Róma 5.12-t ismerjük, tehát nagyon sok igét lehetne mondani. Róma 5.12, ahogyan tehát egy ember által jött a bűn világba, a bűn a világba és a bűn által a halál, úgy minden emberre elterjedt azáltal, hogy mindenki vétkezett. Tehát Ádámban mindnyájan meghaltunk, és itt nem csak a fizikai halálról beszél az ige, hanem a kárhozatnak a haláláról. Igaz, mert Ádám rögtön nem halt meg, hanem még nagyon sokáig élt, hanem az, hogy Jézus nélkül nincs üdvösség, csak kárhozat van. És azért beszél itt erről az ige, hogy Ádámban az egész emberi faj vétkezett, viszont Krisztusban Jézus utat nyitott, Isten utat nyitott nekünk az üdvösségre. És ezért fontos, ezért nagyon lényeges az, hogy Ádámban vagy Krisztusban vagyok. Ha Ádámban vagyok, az azt jelenti, hogy még a bűn uralkodik rajtam. Ha Krisztusban, akkor azt, ahogy a korintusi levélben majd olvassuk, íme újjá lett minden. Nem a halál, az élet uralkodik bennünk. Jézus Krisztus uralkodik. És ő az elhunytak zsengéje. A zsenge az azt jelenti, hogy a zsenge az mindenből a legelső, a legértékesebb. Ha egy fa zsengét hoz, első gyümölcsöt, akkor már van esély rá, hogy majd a következő évben is teremni fog. Mert ő valamit már létrehozott. De ugyanez van egyébként a Kolossé levélben, és ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg az apostol a Kolossé 1.18-ban. Ő a feje, Jézus a testnek, egyháznak is, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Tehát erről beszél itt az ige, hogy van egy ilyen feltámadásbeli rend. Isten országában rend van, és Krisztusban mindnyájan életre kelnek. Igaz? Tehát az, hogy életre kelni, az itt beszél az újjászületésről is, de a feltámadás is az Úr Jézushoz kapcsolódik. Én nem akarok belemenni nagyon részletes magyarázatokba, hogy most ki hogyan gondolja a feltámadásnak a rendjét, hanem csak amit az ige mond. Azt mondja, hogy maga rendje szerint az első zsengeként támad fel a Krisztus, aztán az eljövetelekor következnek azok, akik Krisztuséi. Tehát amikor eljön, igaz, aki azt mondja az ige, hogy boldog, akinek része van az első feltámadásban. Aki az övé, az feltámad, azt mondja az ige, ahogyan itt beszél róla. És utána azt mondja, azok, akik Krisztusé, és azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek, az Atyának. Tehát nem a negatív oldalról közelíti meg Pál apostol, hanem azt mondja, hogy mindenki fel fog támadni, csak ennek van egy rendje. Csak az, hogy mire támad fel az ember, az nem mindegy. Hogy Krisztusban támad fel valaki, Krisztust befogadva élte az életét, vagy pedig a feltámadása, igaz, ahogyan a János 5.24 mondja, hogy az ítéletre megy, aki az Úr Jézus Krisztusban nem hitt. De Pál apostol itt nem ijeszgetni akar, nem rémizgetni akar, hanem pontosan Istennek a szeretetéről beszél. A szeretetéről, a kegyelméről, hogy abba kapaszkodva fogadják el a korintusiak, hogy az Úr Jézus feltámadt. És ez motiválja az embert, ez vigye előre. Nyilvánvaló, hogy az ellenség csak azt tudja magával ragadni, aki hisz benne, aki hisz neki. És ezért mondja itt az apostol, hogy le fog győzni minden. Jön a vég, átadja az uralmat Istennek, az atyának, aki eltöröl minden fejedelmet és minden fejedelemséget, minden hatalmat és minden erőt. Az ókorban ennek megvolt a maga jelképe, igaz, amikor a király legyőzött valakit, akkor jelképesen vagy a nyakára, vagy a testére rátette a lábát. Lába alá vettetett. Tehát ezért is használja itt ezt a képet, és az Úr Jézus legyőzte a sátánt, legyőzte az ördögöt a kereszten. Végső csapást mért rá. Van hatalma, de az a hatalom, az csak azokon hat, vagy azokon fog, akik neki engednek ebben a világban. Akik az Úr Jézusban vannak, azokon nincsen hatalma. Akik elfogadtuk őt. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy jól értsük, hogy Jézus pontosan ezért jött, győzött a kereszten, legyőzte a fő ellenséget. És érdekes az, hogy itt beszél arról, hogy ez a győzelem, igaz itt az ezer éves birodalomra is utal, hogy végig győzedelmes lesz a visszajövetele után, és mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Tehát a halálnak most még van ereje, nem véletlenül írja nagybetűvel több helyen egyébként, mert a halált a Biblia személynek tartja, nem egy erőnek, amit nagyon sokan, hanem személynek tartja, igaz, olyan valakinek, aki elragadja az embert, aki tönkreteszi az embert, és nyilvánvalóan a hívő emberen nincs hatalma a halálnak. Erről szól majd a következő fejezet is, mert Jézusban vagyunk. Az nem jelenti azt, hogy nem halunk meg, de azt jelenti, hogy a lélek oda kerül az Úr Jézushoz, oda kerülünk Istenhez, aki adta ezt. És erre a teljhatalomról beszél itt, hogy Jézus teljesíti a küldetését, teljesíti azt, amiért jött most is. Igaz? Érdekes ez, hogy nagyon nehéz ezt olyan értelemben megfogalmazni, mert sokan belekötnek ebbe, pont ebbe az ige szakaszba, hogy itt valami olyanról beszél Pál apostol, hogy valami különbséget tesz Jézus és az atya között. Holott nincsen erről szó. Picit olyan ez, bár ez emberi hasonlat, de értsék jól a testvérek, hogy egy vezérigazgatónak, meg egy ügyvezető igazgatónak is engedelmeskedni kell a beosztottnak. De az ügyvezető igazgató a végső döntést átadja a vezérigazgatónak. Igaz? Tehát itt, hogyha az atya, és idézőjelben mondtam ezeket a kifejezéseket, és Jézusról beszélünk. Másrészt volt ennek egy olyan jelentése abban a korban, hogy nagyon sokan, a korintusiak hajlamosak voltak a végletes gondolkodásra. Az egyik végletből a másik végletbe estek. És volt, amikor teljesen elfogadták Jézust, de az atyának a szerepe háttérbe került. És itt azért beszél arról Pál nekik, hogy nehogy azt gondolják, hogy az atya is alárendelt szerepbe fog kerülni. Ezért mondja itt az ige, hogy átadja az atyának a hatalmat. De ezt megint félremagyarázzák egyesek. A félre magyarázat az azt jelenti, amikor azt az igét olvassuk, hogy Isten lesz minden mindenekben, akkor azt nagyon sokan úgy értelmezik, mint a korintusi római levél 11. fejezetében, hogy az egész Izrael bemegy. Igaz? Az egész Izrael üdvözül. Holott itt erről nincs szó. az üdvözül, aki elfogadja az Úr Jézus Krisztust. És itt is egy félreértés van, hogy persze, az Atya lesz minden mindenben, és ez így is van. De üdvösséget, megmenekülést azt tapasztal meg, aki átadja az életét, odaviszi a bűneit az Úr Jézushoz. Mert Isten abszolút mértékben igazságos. És tisztátalan nem mehet be a mennyek országába. Arról beszél az ige. Ez fontos, hogy jól értsük, és hát nyilván ebbe Istennek, vagy az Úr Jézus iránti szeretete jelenik meg Pálnak, hogy értsék jól, hogy igen-igen veszedelmes dolog az, amikor azt tanítják egyesek, hogy a feltámadás nem igaz. Mert akkor téves gondolkodásra jutunk. És itt a befejező részben, igaz, ugyanezt a gondolatot folytatja tovább Pál apostol. Azt mondja itt, hogy különben mi értelme van annak, hogy a halottakért bemerítkeznek egyesek. Ez a halottakért történő bemerítkezés, ez abban az időszakban egy központi kérdés volt, vagy egyesek számára, és azt mondják a Biblia magyarázók, hogy erre 40 vagy 60 darab magyarázat van, hogy mit jelent, mert a görögben egészen más a jelentése ezeknek a kifejezéseknek, de valószínű, hogy itt arról van szó, hogy Pál apostol óvni akarta őket, nem mondott erre se igent, nem mondott erre se nemet, csak óvni akarta őket a téves gondolkodástól. Tudniillik, egyesek látták azt, hogy nagyon sokan a hívők közül, a keresztények közül jól halnak meg. Ez azt jelenti, hogy a hívő ember nem fél a haláltól, mert a halál fullánkját, a bűnt, a borzalmat, azt Krisztus elvette az embernek, a félelmet a szívéből. És ezért, miután látták ezeknek az embereknek, a hívő embereknek a halálát, ezért egyesek bemerítkeztek, értik a testvérek. És erről beszél itt az ige, vagy van egy ilyen értelmezése, ami talán legközelebb áll ahhoz, ami volt abban az időszakban, hogy egyesek ezért merítkeztek be a halottakért, holott nagyon jól tudjuk, hogy a bemerítkezésnek nem ez a lényege. A bemerítkezésnek a lényege az pontosan az, hogy az ember átadta az életét az Úr Jézusnak, és amikor alámerítkezünk, vagy alámerítenek bennünket, az azt jelenti, hogy meghaltam a bűnnek, az óemberem. És ami feljön, az az új élet, akiben nincs hatalma az ellenségnek, hanem Krisztus Jézus uralkodik én benne. És hát nyilván ezt is azért hozza fel példaként az apostol, hogyha a halottak nem támadnak fel, akkor mi értelme van értük bemerítkezni, megkeresztelkedni, igaz, ahogyan itt az ige mondja, hogyha valaki nem hisz abban, hogy a feltámadás az valóság. Aztán beszél az apostol arról, hogy ha igaz, amit hirdettek egyesek, akkor mi értelme van annak, hogy a halál révén állnak naponként, áll naponként az apostol. Vagyis ez, én azt gondolom, hogy ez nagyon erőteljes figyelmeztetés nekünk is, hogy ők az életüket nem kémélték. Egészen a halálig, ahogyan mondja is a Jelenések könyve, hogy légy hű, mint halálig, egészen a vérig. Nem halálig, hanem egészen addig, hogy az életemet teljesen odaszánom Krisztusnak a követésére. És az apostol, erről fogunk beszélni még a második korintusi levélben, mert a 11. fejezet pont erről, ezzel foglalkozik, hogy az apostol hogyan élte a mindennapjait, a gyakorlati hívő életét. Hogy abszolút nem kímélte magát, hanem mindent megtett azért, hogy egyesek üdvözüljenek. És azért beszél itt erről, hogy olyan igaz ez, testvéreim, mint a veletek való dicsekedésem. Nem emberekkel dicsekedett, hanem azokkal a korintusiakkal dicsekedett, akik átadták az életüket az Úr Jézusnak. Tehát nem is ilyen értelemben talán nem is teljesen pontos ez a szó, hanem itt arról van szó, amiről beszél is az ige másút, hogy ne legyen dicsekvésem nekem semmi másban, csak a Jézus Krisztus keresztjében. És amikor dicsekedett, akkor az átadott életekről volt szó. Hogy milyen jó, hogy azok megmenekültek. Ebben az értelemben volt ez dicsekvés. Hogy milyen jó, hogy valakinek már az élete ott van az Úrban. Milyen jó lenne, kevesen vagyunk itt, de ha mindegyikünk minden családja tagjáról el tudná ezt mondani, ugye? Hogy az Úr Jézusé az élete. Legyen az nagyszülő, unoka, mit tudom én, nagybácsi, testvér, és még lehetne sorolni, gyermek. Igaz? Tehát itt erről beszél Pál apostol, hogy ő ezért tett meg mindent, hogy minél többen, minél inkább megismerjék személyesen az Úr Jézus Krisztus. És nyilvánvaló, hogy az, hogy a halál révén állt, az azt jelenti, hogy úgy eszembe jutott a Auka indiánoknak a története, igaz, ismerjük ezt a könyvet, ahol ez a Miss Jim Elliot, ez a, ha jól tudom, jól emlékszem rá, ez a misszionárius, azt mondja, hogy nem bolond ember az, aki oda dobja azt, amit úgyse tarthat meg, azért, ami viszont az övé, az új élet, az Úr Jézus Krisztusban. Nem tudom hány éves volt, de nagyon fiatal volt, amikor talán 20 éves volt, amikor, vagy 30, amikor meghalt. És nagyon sokan utána megtértek. Tehát van ilyen, és a mai világban is van ilyen, hogy egyesek nem kímélik az életüket azért, hogy minél többen megismerjék az Úr Jézus Krisztust, mert a feltámadás valóság. Tehát az, hogyha én az életemet röviden élem, de azt a rövid életet az Úr Jézusért való teljes odaszánásba élem, az sokkal több, mint ha 120 évig élek, de abban nincsen benne az Úr Jézus, vagy legfeljebb nagyon kicsit. Tehát, hogy értsék a testvérek, hogy itt egy fontos dologról beszél az apostol. És hát ez, amit itt a végén mond, ez egy kicsit visszatérő gondolat, hogy ha a halottak nem támadnak fel, akkor igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy együnk, ígyunk, úgy is meghalunk. Igaz, itt egyébként Ézsaiást idézi, Ézsaiás 56-ban is van egy ilyen ige, Ézsaiás 56:12. Jöjjetek, hozok bort, ígyuk részegre magunkat, legyen a holnap is olyan, mint ma, vagy még sokkal jobb. Tehát a világi ember így gondolkodik, hogy minél inkább habzsolni az életet, vagy ugyanez van az Ézsaiás 22:13-ba is, de csak vígasság és öröm van, marhákat vágnak, juhokat ölnek, húst tesznek és bort isznak, együnk, ígyunk, hisz holnap meghalunk. Tehát aki nem hisz, az így éli az életét. Tehát Pál apostol, amikor arról beszél, hogy a halál révén állunk, az nem azt jelenti, hogy ő így gondolkodott, hanem pontosan ezt a fajta életvitelt ítélte el. Hogy azért élem az életemet, hogy az életben minél jobban, minél inkább kihasználjak mindent és mindenkit. Egyébként van a világban egy ilyen tendencia. Az ember azt látja, hogy a világ errefele megy, ezerféleképpen. Hogy nem érdekel senki és semmi, csak a magam akaratát keresztül vigyem. Mert az a fontos, hogy teljesüljenek a kívánságaim. És az apostol pontosan ez ellen lép föl, ez ellen a gondolkodás ellen. Illetve azért is figyelmeztet itt, mert azt a kifejezést mondja, igaz, az jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság, hogy voltak olyan zsidó gondolkodók, akik visszacsúsztak a pogányságba. Tehát rosszabbak voltak ilyen értelemben, mint a pogányok, akik még nem tértek meg, mert azok előtt ott volt. Tudniillik, volt egy olyan gondolat, volt egy ilyen szállóige, hogy a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság, amit egyesek egy ilyen Menander nevű görög költő verséhez kötnek, hogy elterjedt volt ez a nézet, de nagyon jól tudjuk, hogy ez a példabeszédekben is benne van. Nem valószínű, bár idézhette Pál apostol ezt költőtől is, tehát nyilván nem, nincs ezzel semmi probléma, de valószínű, hogy inkább a példabeszédek könyvéből idézi, mégpedig a példabeszédek 13-20, azt szeretném is elolvasni a testvéreknek, ahol azt olvassuk, a 13-20, aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá lesz. Aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá lesz. Nem véletlenül mondják azt, hogy sokszor a fiatalokra éppen a környezet hat a legerősebben. Nem a szülők, meg nem a tanárok, hanem az a környezet, akik között vannak. Ha olyanok a barátok, olyanok az iskolatársak, azok viszik magukkal a gyereket, és nem pedig arra hallgatnak, ami igazából jó lenne, mert nyilvánvalóan ez a fajta nemes gondolkodás azt elviheti a hitetlen szemléletmód. És ezért mondja itt a Pál, itt az ige, hogy ha valaki tévesen gondolkodik alapvető hitigazságokról, annak a gondolkodása a magatartásába is meg fog jelenni. Ezért fontos az igét mindig helyesen értelmezni. Ezért fontos körüljárni, és ezért fontos jól megérteni Istennek a szavát, és személyesen érteni saját magunkra vonatkozóan, hogy az ige mit akar nekem mondani. Hogy az egy óriási hitetlenség, hogyha valaki nem hisz a feltámadásnak a valóságában. Az tönkre teszi az embernek a gondolkodását, mert támadható lesz, sebezhető lesz, és nem fog hitben fejlődni, hanem inkább visszafejlődik. Ezért mondja itt, hogy legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, hanem az ember élje az életét Krisztushoz maximálisan alkalmazkodva, és hűen, hűségesen az Úr Jézusnak az igéjéhez, mert az elviszi az embert. Nem véletlen, hogy Péter apostol ezt mondja több helyen is az igébe, például az 1 Péter 4.7-ben, mindennek a vége pedig már közel van, legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozzatok. Vagy az 5.8 is ugyanezt a gondolatot erősíti, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, hogy kit nyeljen el. Ezért beszél ennyire talán keményen Pál apostol, nem azért, mert nem szerette a korintusiakat, hanem azért, mert óvni akarta az ő tévgondolkodásukat, tévhitüket, hogy a feltámadás az valóság. A feltámadás megtörtént. És hogy erre bizonyság volt ő is, bizonyság voltak az apostolok is. Mert megérték a Jézussal való személyes közösséget. És nagyon fontos, hogy ez a hitünk erősödjön a mindennapokba. És azért mondja itt a végén, hogy némelyek nem ismerik Istent, mert aki az alapdolgokban nem lát világosan, nincsen személyes kapcsolata az Úr Jézussal, csak valamilyen vallásos hite, annak nyilvánvalóan sokkal könnyebben kibicsaklik az élete, mert nincsenek meg az alapdolgok. Senki nem bízná olyan orvosa a dolgait, igaz, aki kapott egy plecsnyit, egy papírt, de nem végezte el az orvosi egyetemet, csak kifizette azt a 6 millió vagy hány millió forintot, és azért kapott egy orvosi papírt, mert van ilyen. Vagy olyan szakember, olyan mérnök, igaz, akinek nincs meg a tudása, mert nem végezte el az iskolákat, nem ért hozzá, de valamilyen módon hozzájutott egy papírhoz, és akkor annak alapján fogja igazolni a tevékenységét. Ezért mondja itt, hogy megszégyenítésetekre mondom. Nem hiszem, hogy a korintusiak örültek ennek a mondatnak. Nem szeretünk megszégyenülni. Talán a legkevésbé, vagy a leginkább ettől félünk, hogy megszégyenítenek bennünket. És azért mondja mindezeket, hogy igaz, amikor az ember rádöbben arra, hogy valamiben téves gondolkodása van, akkor bizony az a jó, hogyha ezen a gondolkodásmódon az ember változtat, és az igéhez ragaszkodik, hogy a feltámadás valóság, Jézus valóban feltámadt. És az, hogy ez hogyan fog bekövetkezni, én azt gondolom, hogy lehet erről beszélni, lehet erről vitatkozni, meg lehet különböző nézeteket gyártani, de a legfontosabb, hogy a szívünkben ott legyen ennek a valósága, a bizonyossága, hogy Uram, én hiszek ebben, hogy a feltámadás valóság, és én ezt hiszem, mert gyermeked vagyok. És ő, amit mond, az biztos, hogy úgy van, mert ő mindig igazat mond, hiszen ő a feltámadás és az élet. Hát legyen ebben hitünk a mindennapokban, és éljünk úgy, mert ha élünk, akkor ebben élünk, akkor erről teszünk bizonyságot. És a hívő élet a soha nem egy elméleti légvár, hanem az egy valóság, ahogyan Jézus valóban feltámadt, és valóban visszajön. És ez egy örömteli hír nekem ma délelőtt, és remélem a testvéreknek is. Amen.